keresek ki Isten tiszteletben valaki ír, apostol cselekedeteihez írott könyv, 3. fejezet első versétől. Tehát Apostol 3.1-ből így hangzik Isten igéje. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, 3 órára. Arra vittek a születése óta sánta férfi, akit minden nap vetettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapujának hívtak, hogy almizsdát kérje a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, almizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánosról egyik rátekintett, és ezt mondta: nézd ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter így szólt hozzá: ezüstön és aranyan nincsen, de amin van, azt adom neked. A nazareti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És sok kezénél a trópa felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája. Felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte az Isten. Látta őt az egész nép, amint járkál és dicséri az Isten. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában. És félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. Mivel ez az ember feltartóztatta Pétert és Jánost, az egész nép megdöbbenve futott hozzájuk az úgynevezett Salomon csarnokába. Eddig lehetünk. Imádkozzunk. Köszönöm neked, mennyi édesatyánk a te igédet. Kérlek, magyarázd ezt is. Szóval kérlek, ami szívünkhez, vagy kérlek útmutatást, bátorítást, ami számítva. Ámen. Hát itt ebben az igében egy csoda történt. És hát a csodát azt érdeklődíciót találtam be, hogy van esemény, amelyet nem tartunk lehetségesnek, vagy valószínűleg tapasztalataink és ismereteink fényében. Tehát az a csoda, ami úgy gondolom, hogy ez nem lehet lehetséges. Hát így eszembe jutott, én megint csak így a gyerekekkel szólok így először, hogyha figyelnek, ő biztos figyelnek az ős közös, hogy szerintetek, amikor van egy hernyó, és nektek a hernyót, hogy néz ki? Tetszik nektek a hernyó?
Igen!
Igen, na, hogy tetszik nektek. Van egy szép hernyó, egy csúnya hernyó, és ez a hernyó, tudjátok, amikor a hernyó élete vége fele van, bebávozódik. És akkor bebávozódik, akkor fölragasztja magát egy faágra, vagy egy levélre, és akkor lefele lóg, és a báb keletkezik belőle. És tudjátok, mi történik, amikor bevágozódik?
Megkérdezte,
csak utána. Amikor bevágozódik, akkor mi történik?
Pillangó
lesz, az is csak késő. Amikor bevágozódik, akkor képzeljétek el, az a hernyó enzimek feloldják. Egy massza lesz. Hát most képzeljétek el, mi az, milyen massza, amikor mondjuk esztek egy pasírtott krumpli főzelékkel, megvágjátok és kiköpitek. Tehát körülbelül úgy képzeljétek el, tehát egy ilyen massza. Minden van benne. És képzeljétek el, hogy 2 hét alatt ez a massza, ez pillangóvá válik. Ez csoda? Nem csoda. Ez nem csoda. Szerintem csoda, de a definíció szerint nem csoda, mert ez megfigyelhető, ismétlődik, rendszeresen megtörténik. Ez nem csoda. És képzeljétek el, hogy ebből a bábból nem pillangó lesz, hanem mondjuk szarvasbogár. Az csoda lenne? Az csoda lenne. Igaz, mert nem szokott egy hernyóból szarvasbogár lenni. Lárvából szokott, hernyóból nem szokott. Az csoda lenne. Tehát egy olyan dolog, ami egyszer lehet, hogy megtörtént az életben, de nem is ismétlődik rendszeresen. Nem lehet megfigyelni, nem lehet tanulmányozni. Az egy csoda. Na, hát egy ilyen csoda történt itt ebben a történetben is. Amikor ott volt az a szerencsétlen ember, több csoda is történt ezen az eseményen, hogy is történtek ezek a dolgok. És ezt próbáljuk így végigvenni. Hát az is érdekes, hogy hol ült le az ember. Emlékeztek, hogy hol ült le, gyerekek?
Ékes kapunál
ült le, igaz? Hát a sok kapuja volt a Jézus ellennek, hát volt a lyukapontot, az áldozati bárányokat vitték be, akkor volt a szemétkapu, ott a szemetet vitték, ilyen még sok más kapu is. Az ékes kapu az a templomnak a bejáratánál volt, és nagyon díszes aranyborítása volt burkolva, és ott ült le. Hát azért ott ült le, mert arra szoktak menni az emberek, amikor mennek be a templomba. És a zsidóknál ez szokás volt, hogy alamizsnát adtak a szegényeknek, a Istenhez, és így próbálták őket segíteni. Tehát ez az ember az ott ült az ékes kapunál, és kiért valamit ezekről az emberekről. És majd felvetődött az első kérdés, hogy tehát ott ült és kért. Hogy neki volt egy fogyatkozása, tehát majd később rátérünk, hogy béna volt, de vannak, nekünk is vannak fogyatkozások. És hogy tudunk-e kérni a másiktól segítséget? Tudunk-e odafordulni a másikhoz, hogy kérjünk valamit? Hogy nyilván ő kaját kért, mert éhes volt. De van, amikor nekünk mást kell kérni. Van, amikor depressziósak vagyunk. Azt kell, hogy gyere segítsél, imádkozzál el. Van, amikor meg kell emelni valamit. Gyere segítsél, mert nem tudom együtt elvégezni ezt a munkát. Költözés, tetőleszedés. Egy csomó minden van, amikor az embernek muszáj segítséget kérni a másikról. Megint csak van két szélsőség. Vannak olyan emberek, akik csak kérnek, és nem adnak semmit. Tehát kérnek, és ezzel ugye eltelik az ő életük, hogy másokból élnek. Aztán a másik szélsőség, aki nem tud kérni semmit. Csak adni. Adni, és ezzel telik az élete. Hogy egyik se jó. Természetes, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor az ember nem csak kér, bizonyos korszakban, hogy nem igazából tudom. De alapvetően meg azért is lehet, hogy akitől kér, annak nem biztos, hogy vissza tudja adni. De alapvetően ezt kell, hogy jellemezze az embert, hogy kér és ad. És az a kettősség. Hát most ez a szerencsétlennek az élethelyzet az olyan volt, hogy alapvetően a kérésre volt rászorulva. Vannak ilyen emberek, akiket gyakorlatilag állandóan segíteni kell. Mert ők is sokszor tudnak adni. Tehát, hogy így gondolkozunk ilyen béna embereken, hogy Nikjúics is például, aki, vagy lehetne sorolni, hogy a bénasága ellenére rengeteget tudott adni másoknak. És rengeteget tudott segíteni másoknak. Akkor hogy tudtak találkozni? Hát nyilván ezt az ember akkor tették oda, amikor tudták, hogy mennek fel a templomba. Itt a katolikus templom előtt is szoktak orvosok lenni, mert nem éjszaka 11-kor teszik oda le az embereket, hanem mennek oda, és sokszor sejtlenül, hanem akkor, amikor mennek be a templomba. És Péter és János a templomba ment föl, mert az imádkozásnak az ideje volt. Tehát itt egy kicsit kifegyelődve a csoda világából, hogy Péter és János nem gondolkodott az, hogy kellene menni a templomba. Hogy most nekem ott a helyen nem imádkozott azért, hogy Uram, most ott akarsz engem látni, hanem én úgy gondolom, hogy ők fölvettek egy szokást, és ezen már nem gondolkodtak. Gyerekkoruktól kezdve ezt így csinálták, és mentek a templomba, és föl se vetődött bennük az, hogy nekik nem ott van a helyük. Aztán majd később majd fölvetődtek, hogy kitették onnan őket, de alapvetően ez volt az alap. Hogy ha alkalom volt, akkor mentek alkalomra. És hogyha imádkozásnak az alkalma volt, akkor mentek imádkozni. Nem csináltak ebből különösebb imaharcot, hogy na most nekem Uram, ott akarsz látni, én ne akarsz ott látni. De nyilván, hogyha egy másik városba kell elmenni, vagy küldetés, akkor ez más a helyzet. De amikor saját gyülekezet, saját dolog, akkor nincs kérdés ilyen tekintetben. És akkor egy olyan következő, hogy azt írja az ige, hogy amin van, azt adom neked. Hogy tudjuk-e, hogy mink van. És tudjuk-e, hogy mink nincs. Van, amikor ez úgy egyszerűen tűnik, jó? Tehát, hogy van ez a dolog, akkor az nekem a biotikomban van, benézzük az éves kapdába, látjuk, hogy mik van, vagy valamikor tisztáljuk az erőnkkel, de vannak olyan élethelyzetek, vagy amikor fogalmunk sincs, hogy mik van. És ezt valahogy elő kell hozzá abban az emberből, abban a testéből. Hogy valamikor ő maga nem látja meg, hogy benne van bizonyos tulajdonságok, bizonyos képességek, készségek, de másik meg látja rajta. Tehát milyenek lehetnek ilyenek? Tehát például egy zenei tehetség. Ő csak énekelgett magába, gyerekként, nem tudja, mi van, mi lett ennek a vége. Aki a zenetanár, az meghallja, egyből látja, hogy úgy érkezik, mint a többi, de nem úgy, sokkal jobban. Ebben van valami. Tehát, hogyha ezt kicsiszolják, formálják, akkor egy óriási tehetség lett belőle, hogy kamatosodhat a tudását. Észreveszi a másikban, ami benne van. Ő maga nem tudja, de a másik meg tudja. És van egy sajnos a fordítottja, amikor az ember azt hiszi, hogy van neki valamije, és közben nincsen. És akkor hát vannak ezek a milyen sóka, amikor énekelnek, kiállnak, és hát inkább fornikálásnak van, mint előadásnak. Tehát, hogy azt hiszi, hogy tud énekelni, és nem tud énekelni. Azt hiszi, hogy van benne egy tehetség, és közben nincs benne tehetség. És ezt, hogyha valaki tudja, hogy mire képes, meg mire nem, akkor így jobban tud, amikor kiérnek tőle valamit, hogy segítsenek, hogy akkor ezt elvállaltam, vagy nem. Hát vannak, amikor ilyen nagy erős emberek, és akkor hát látszik rajta, hogy mondjuk tud segíteni fizikai munkával, és akkor megyünk oda hozzá, és akkor hát nem tudok, nem kénysérve van. Ez nem látszik rajta, igaz? Tehát, hogy látszatra tudna segíteni, valóságban meg nem tud segíteni, mert alkalmatlan a fizikai munkára. Minden ereje megvan, a gerincetokáról van mentve. Ha végzően nem tudja, akkor viszont életveszélyes, hogyha valami munkát végez. Tehát ezért jó, ha az ember tisztában azzal, hogy mi az, ami adott neki, és mi az, ami képes, és abban meg elmélyül abban a tudásba, az a tehetségbe. Azt mondja itt a apostolok, vagy Péter mondja, hogy ezüstöm és aranyom nincsen. Tehát ő szegény volt. Tehát, hogy a Pólus is szegény volt, a Pólus volt előtte, Péter is szegény volt, nincs ezüstöm, nincs aranya. És felvetődik az a kérdés, hogy nincs neki gazdagsága, hogyha lett volna gazdagsága, akkor tudott-e volna csodát tenni. Hogy ez kizárja egymást, vagy nem zárja ki egymást. Hogyha valaki gazdag, akkor is szadja a gyógyulást. Ez elgondolkodható, mert hogyha olvasunk egy könyveket, kimegy valaki a vadonba, benszülöttek közé, nem is olyan régen történt, és rengeteg csodáról számol be. Gyógyulásokról, megmaradt a kígyó, meggyógyult, föltámadtak a halottak, tehát még ilyet is olvastam. Amit itt a Bibliában le van írva, tehát 2000 éves távlatból, azok manapság is történnek. És hogyha szétnézünk így a környezetünkben, akkor lehet hallani csodákat, de azért elintve. Tehát nem annyira, mint abban a könyvben le van írva, hogy szinte csodákról csodákra éltek. Nap mint nap történtek ilyen dolgok. És akkor így lehet, hogy felvetődik ez a kérdés, hogy ez kizárja egymást. Amikor lenyugvó nap, valami ilyesmi volt a könyv címe, igaz, Laci? Hogy ott is, ott a csodákról nem számoltak be a testvéri közösségnek a szorosságáról, arról nagyon beszámoltak. És amint elkezdtek a testvérek gazdagodni, gyarapodtak, akkor ez halálhagyott. Az Istennel való kapcsolat is meghomályosult, meg a testvérekkel való kapcsolat is meghomályosult. És itt, aki írta ezt a könyvet, ő egyértelműen a pénzre találta, hogy amiatt van. Hogy valaki gazdagodik, akkor elfordul Istentől. És már nem tudja, hogy nem tudja letölteni azt a küldetést, ami van. Amiért van. És lehet, hogy ez azért van, mert hogyha meg tudunk venni egy orvosságot, el tudunk menni az orvoshoz, vagy bármi másra csinálni, akkor hogy kiszorul az életünkből Isten. És igazából nem tudom, miért vannak ezek, de van egy jó hírem, hogy a kormány meg a világ így folytatja a dolgokat, hamarosan eljutunk is a szegénységnek az állapotába, és akkor megtapasztaljuk Istenbe csodálni. Tehát nem vagy az úr, hogy ez ne így legyen, de hogyha nem változnak az irányok, az így lesz. Hát Ukrajnában már sokan szapasztalják, hogy nincs semmi, se áram, se víz, se élelem, csak hogyha visznek, és nem tudom, hogy ott a hívők, hogy viszonyulnak ehhez. Jól lenne erről bizonságokat hallani, hogyha eljutnának hozzá. És akkor hát Péter azt mondja, hát ott ez a koldus, hát így, hogyha vannak ilyen álkoldusok, hogy egy igazi koldus úgy általában szégyel. Hát ott van, így lefele néz, és tartja a markát, vagy kiteszi a kalapját, és akkor ott igazából kerül a szemkontaktust. És nem szokott a másik szemébe nézni. És Péternek ez volt az első kérdés, hogy nézz rám. Én szeretnék a szemekbe nézni. És hát a koldus ránézett, és akkor történtek a dolgok, hogy mi az, amikor az ember ott van, és elveszte a szemkontaktust a másikkal. Most rengeteg ilyen képet lehet látni, amikor lerajzolják azt, hogy a mai társadalom vagy akkor megszűnik az a szemkontaktus. Hogy leülnek vacsorázni, egymással szembe, virág, szív, étel, és mind a ketten nyomják a telefon. Egymással szembe. Nincs szemkontaktus. Amikor egy ágyon ülnek a gyermekével, és akkor anyuka és a gyermek, és akkor anyuka a gyermek felé fordul, de elé raktak egy nagy mobilt, egy jó megnyitva, és ott van a gyerek és a anyuka között a mobil, mert azt nézi. És amikor az osztálytársak ott vannak együtt, és nem tudnak beszélgetni, tisztelt a kivételnek, és akkor hazamennek, akkor nyomják a csetet, és beszélgetnek egymással. Tehát, hogy ez a szemkontaktus manapság kiveszett, hát mint a szerelmesek is igaz, hogy nézik egymást, hogy face to face, gyönyörködnek egymás arcára. Hát, ha már valaki nem nézi a másikat, akkor ott már el lehet gondolkodni, hogy nem az első jelennek, hogy már valami gyanús, hogy nem jó. Tehát amikor itt azt mondja Péter, hogy nézz ránk, nézz a szemembe, akkor valamilyen szint ott a lelkével is kapcsolatba került annak a kódusnak. Hogy belelátod, hogy én téged, mint embert akarlak nézni, és mint ember akarlak veled kommunikálni. Nem úgy, mint én vagyok a nagy valaki, te vagy itt a senki, hanem nézz az én szemembe, és akkor úgy akarok veled beszélgetni. Tehát amikor jön a gyerek, vagy oszlakodik, vagy éppen meg akarod dicsérni, akkor mit szokott sokszor az első lenni? Kisfiam, nézz rám! Nézd a szemembe! És akkor, hát azt így olvastam körbe is, hogy általában nem így szoktunk, hogy kisfiam, nézz rám, ilyen föntről, hanem legugolunk hozzá, vagy lehajulunk, vagy leülünk, és akkor face to face, hogy egy szinte kerüljünk vele, és úgy mondjuk, hogy nézz rám. Vagy sárműre állunk, tehát hogy igen, tehát ez gyermeke váló vettje, tehát hogy egy szinte legyünk a gyermekünkkel, és akkor hogy ott is a lelki valami kapcsolatban, hogy amikor egymás szemébe nézünk. Hát amikor biztos ismerős ez a kézfogás, hogy szervusz, áldjon meg az Úr. De ott vagy? Bocsánat, nem láttalak. Tehát, hogy nem nézünk már ott se egymás szemébe. Tehát, hogy ez is valamilyen szinten az egymásra való elhidegülésnek a és tehát Péternek ez volt az első, hogy nézzem, hogy rám nézett, akkor hát mondott egy szörnyű dolgot, hogy ezüstöm és aranyam nincs éken, de mit játszódhatott le a koldusban? Hát neki mi kell? Hát ezüst, arany, kaja, vagy valami, és ez nincsen. Akkor mi van? Tehát mi az, amit tudsz nekünk adni? És hát itt jön az a dolog, ami itt belegondolt, egy kicsit a megdöbbentő dolog, hogy a Nazaret Jézus Krisztus nevében kelj fel is járj. Ezt mondja, és utána mi történik? Emlékeztek el?
Já.
Nem.
Felkelt is járj.
Nem. Ki történik utána? Péter jobb kezére fogva felemelte. Tehát megtörtént még a csoda? Tehát, hogy csak így darabokra mondjuk ezt a történetet, akkor, amikor azt mondja, hogy kelj fel és járj, akkor Péter egyből a hón alá nyúlt és fölemelte, és amikor fölemelte, akkor utána már úgy maradt. De föl kellett, hogy emeljen. Tehát nem volt elég, hogy kimondja ezt a dolgot, nem volt elég, hogy parancsolt Jézus nevében, hanem még cselekedett is. És egyből azt mondta, hogy amit én most mondtam, Jézus nevében, az meg is történt, és valósággá vált. Tehát ott milyen csodák történtek? Itt a hernyó példájára emlékeztek, hogy a legelején? Hát egy béna ember, aki most nem kell nagyon bénának lenni, hogyha egy hét volt a kórházban, akkor is az izmok leépülnek. Most képzeltek egy embert, hogy születésétől fogva nem volt, tehát nem tudott járni, hogy volt izma? Tehát semmi izma nem volt. Tehát gyakorlatilag megépült az izom. Hogyha valaki nem használ ízületet, azok mozognak, de állnak, de görcsösödnek. Hát rugalmassá váltak az ízületek, meg utána így, hogy ugrálkozott. Tehát gyakorlatilag sok minden történt egyszerre, ebben a mozdalban, hogy fölsegítette, és amikor a lentről fölkelt, gyakorlatilag egy olyan gyorsan történtek az események, hogy megépült az ember. A vína az gyakorlatilag felé elevenedett. Hát már azt is csodának tartjuk, most, hogyha van egy születésétől fogva vína, és imádságra még egy hónap alatt elgyújjuk, egy év után. Most volt egy ilyen lány, aki úgymond levénult a Covid alatt, Facebookon mentek a hírek, és utána járt. Hosszú idő alatt. Hát itt gyakorlatilag egy pillanat alatt megtörtént az esemény. Hogy ami Péternek a cselekedete, hogy mondta neki és felsegítette, akkor megdöbbent. Hogy elhitte, amit mondott. Hogy sokszor mi is imádkozunk gyógyulásért, mint a Mikiúcs is mondta, hogy kikészítette a cipőjét, amikor hogy Isten megadja neki a lábát, akkor legyen lélek újjon. Tehát itt valami hasonló jellegű csodáról kell gondolni, hogy itt volt rád, de az, ami mozgatja ezt a rágot, ahogy tud mozogni, az nem volt. Tehát gyakorlatilag majdnem olyan, mint hogy megépült volna az a rág. Tehát ez történik. És amikor vége volt ennek a dolognak, akkor bement előtt a templomba, és ott ugrándozott, és hát gyakorlatilag hát nem úgy viselkedett, hogy szoktak egy templom. És itt utána volt ebből baj is később, de gyakorlatilag azok az emberek így megdöbbentek. Én nem kezdődött az alkalom, így gyülekeztek, mert Péter is akkor ment le, tehát ebből látszik, hogy még az eleje volt. És bement az ember, és kinyilvánított az ő gyógyulását. És hát hogyan viszonyultak hozzá a nép? Hát megdöbbentek és féltek. És az örömet azt én nem olvastam, lehet, hogy benne van valahol az igében, de hogy itt egy szerencsétlen nyomorult, és hogy meggyógyult, hogy örülök neki, ez az itt most kimaradt ebből a dologból. Ez a csoda, ez egy látványos csoda volt, tehát mindenki látta, hogy ez megtörtént, és mindenki előtt történt. És viszonyultak ehhez a vezetőségekhez. A Szent János Kardinál beszélt a néphez, és akkor azt írja, hogy amíg beszéltek a néphez, eléjük álltak a papok, a templomőrség, parancsnokok és a szadduceusok. Bosszankodtak ugyanis azon, hogy tanítják a népet, és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. Tehát mit csináltak? Bosszankodtak. Tehát történt egy olyan hatalmas gyógyulás, ami hát jó, előtte volt Jézus tett csodálat, de akkor se gyakorlás. És erre nem az jött le, hogy örülünk, hogy egy ember bénából járóvá járt, hanem bosszankodásért. Aztán van még itt egy kérdés, hogy ezüstöm és aranyom nincsen, ezt mondjuk itt, de amin van, azt adom neked. A nazareti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Tehát kinek a nevében cselekedett? Nazareti Krisztus nevében, tehát Jézus Krisztus nevében cselekedett. Hogy mi mikor cselekedhetünk valakinek a nevében? Meg elfogadják, hogy valakinek a nevében cselekedünk. Tehát én mondjuk a vízügyben dolgozom, és elmegyek valahova ügyet intézni, akkor én mehetek a vízügy nevében? Meghatalmazással. Igaz? Tehát az nem elég, hogy a vízműben dolgozom, akkor, hogyha már meghatalmazást kapok. És hogyha még elmegyek az áramszolgáltatóhoz, és ott mondjuk fogadnak, akkor elfogadják, amit én akarok mondani. Azért azt mondom, hogy a vízműből összem. Csak akkor, hogyha mutatom meghatalmazásra. Igaz? Hát hogy a kettő együtt jár, tehát hogy itt kell egy, amikor ki vagyok küldve, úgymond, hogy én az ő nevében tehetek bármit is, annak a cégnek a nevében. Na most itt van, hogy Péter és János Jézusnak a nevében szólt. Hogy milyen meghatalmazást kaptak? Hát előtte volt, hogy kiküldte őket. Igaz, hogy rájuk tette a kezét, imádkozott értük, utána betöltötte őket a Szent Lelkével, és azt mondta, hogy menjetek. Tehát elküldte őket. Ez volt a felhatalmazás. És ez elég volt arra, ez a felhatalmazás, ez a Jézus nevé, vagy egy béna fölkeljen és járjon, de arra már nem volt elég, hogy a sadduceusok, farizeusok, főpapok, azok elfogadják ezt a felhatalmazást. Tehát őnek itt nem volt elég az, hogy Jézus fölhatalmazta őket, hanem nem fogadták el. Nem fogadták el azt a ajánlólevelet, azt, hogy őket Isten küldte. Mert féltékenységre meg egyik másról is fel. De gyakorlatilag ez egy jelet gondolkodnunk, hogy elég ahhoz, hogy mi cselekedjünk, hogy mondjuk hívők vagyunk, hogy gyülekezetbe járunk, vagy pedig kell azért valami több. Kell-e mondjuk kiküldetés? Vagy kérje másra az igen, hogy mi módon mennének elküldés nélkül? Hát ez a vagy ilyen megfontolás tárgya, hogyha valaki képviseli Jézus nevét, ahol nem kell kiküldetés, nem kell több valami. Hogyha mi oda megyünk valahol, imádkozunk, hogy parancsoljunk, kelj fel és jár, hogy imádkozunk az ördögnek a távoztatását a Jézus nevében. Hogy ez csak egy mondás, vagy pedig ténylegesen Jézus nevébe tudunk cselekedni. Hogy van-e felhatalmazásunk? Hát ez a, hogy gondolkozzunk el, testvérek, hogy tudunk-e Jézus nevében tenni, tudunk-e Jézus nevében cselekedni. Na most eddig tartott ez a igen. Az Úr áldjon meg benneteket. Áldjon.